És még sorolhatnék egy csomó jelzőt, amit mindenképp el szeretnék mondani, bár nem néztem utána, ha korábban eszembe jut, akkor megnézhettem volna. Szóval a legrégebbi biblia töredék és a keletkezés ideje az ilyen 30-50 év távolságban van a tudomány állítása szerint, amíg mondjuk egy Antigonénél vagy egy Shakespeare műnél ez évszázadokban mérhető. Tehát a legrégebbi Shakespeare kézirat, ami eddig ismert, és a keletkezés között 100 évnél nagyobb a távolság, a Bibliánál ez 30-50 év. Nem a teljesnél értelemszerűnél, hanem amit megtaláltak. A Qumrani tekercsek közül, ahol megtalálták Ézsaiás könyvének majdnem a teljes részét, egy néhány fejezet hiányzik belőle, ha jók az emlékeim, és tényleg csak az emlékeimre hagyatkozom, ugye kézzel történt a másolás, egy majdnem teljes Ézsaiás könyvben azt hiszem 12 betűeltérés volt, és a 12 betűeltérésből 8 csak hiány volt, tehát még a szöveg értelmét sem változtatta meg, hanem csak érződött, hogy kimaradt egy betű, és az volt a hiba. A másik 4-nél pedig olyan volt, hogy ugyan a szó jelentése megváltozott, de a szöveg környezetből látszott, hogy ez nem ide való. Na, ezek csak érdekességek. Szóval a legértékesebb könyv, ami a kezembe lehet, az a Biblia. És mint hívő ember, így is tekintünk mindannyian rá. Azon kívül hívő emberként úgy nyúlunk a Bibliához, legalábbis bízom benne, hogy tudom azt, hogy minden benne van, ami szükséges ahhoz, hogy ebben a földi létben el tudjuk az utunkat végezni, futni, végigjárni, addig, amíg Krisztussal találkozunk, de ez azt is jelenti, hogy semmi fölösleges sincs benne. Sokféleképpen lehet a Bibliát vizsgálni. Szenzációs, furcsa hozzáállások is vannak, és mindegyik hoz valamilyen eredményt. Nekem egyértelmű, és a hitem szerint, a Biblia nem attól Isten szava, hogy ezt valami tudományág, vagy néhány tudós azt mondja, hogy igen, hanem azért, mert így hiszem. Szóval nem kell a Bibliát a vizsgálati eredmények függvényében megvizsgálni, elég, ha elhiszem, hogy Isten kinyilatkoztatása és Isten szava. Ebből következik, hogyha olyan helyzet áll elő, amikor a tudománynak egy kijelentése úgy tűnik, hogy ellentétes a Bibliával, akkor hívő emberként vallom, hogy a Biblia az igaz. A tudomány meg majd, ha kap kellő időt, utoléri a Bibliát. Állítólag Einstein és egy ismeretlen püspök között volt a következő két mondat. Püspök úr, mi történne, vagy hogy reagálna arra, ha egyszer a matematika bebizonyítaná, hogy Isten nem létezik? Tudja, bízom annyira a matematikusokban, hogy rögtön nekiállnának a számítási hibát keresni. Szóval, a Biblia Isten szava. Na most, ja. Nem követendő, de az előbb az imádkozás alatt kinéztem, és meggyőződtem róla, hogy nem süt a nap. Nem látod, és nem érzed a sugarát. Ebből az következik, hogy nincs nap. Ja, nem. Ugye, hogy nem? Elolvasok egy bibliai igazságot, nem érzem és nem látom, abból az következik, hogy ma már nem működik. Hát nem. Ugye? Szóval attól, hogy én nem láttam és felhőt akarja el, az nem azt jelenti, hogy nincs és nem működik. Az csak az én helyzetemet mutatja, hogy azon a helyen vagyok, ahol még van felhő. Szóval ha néhány ezer méterre följebb mennénk, akkor ott szenzációsan ragyog a nap. Semmi gond. Szóval a Bibliához is így nyúlok. Ha valamit eddig nem tapasztaltam még meg, amit a Biblia állít, az azt jelenti, hogy még van egy kis felhő. Vagy lepel. Hát kinek melyik tetszik. Szóval nem a látottakra és tapasztaltakra alapozom a Bibliához való viszonyomat, hanem a Biblia az alap, és addig élem az életemet és módosítgatom a hétköznapjaimat, amíg egyszer csak megjelennek azok az ígéretek és kijelentések, amiket a Biblia tartalmaz. Eszembe se jut megkérdőjelezni, csak egyet tudok megállapítani, hogy hát úgy tűnik van még egy kis felhő. Na de a felhő nem állandó. Legalábbis a mi éghajlati jövünkön előbb-utóbb eltűnik, és meglátjuk a napot, és megérezzük a sugarakat. Nem véletlenül mondom mind a kettőt, mert ugye a melegség az egy érzés, a fény az egy látás, tehát mind a kettő. A Bibliánál ugyanez van, hogy látom és érzem is Isten jelenlétét, meg látom a dolgokban és érzem. Nagyon sokat beszéltem az utóbbi időben a beszédről. A hívő életünk nem. Az emberi életünk úgy működik, hogy a beszéd irányít. A Biblia azt mondja, hogy király és pap vagy az Új Szövetségben. Láttál te már egy királyt tyúkulat szögelni? Ugye, tessék megszögelni. Jogos. Szóval szavakkal működnek a dolgok. Hogy mennyire igaz ez a mindenhatóra, zsidók 1:3, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének a képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, és aki miután minket megtisztított a bűneinktől, a mennyei jobb felség jobbjára ült. Szóval hatalmas szavával irányítja a mindenséget. Hatalmas szavával. Ettől függetlenül a hétköznapi életben ugye vannak szituációk, amelyeket nem kikerülhetünk, hanem úgy járunk, mint a boxoló, hogyha megtértél, akkor tartsd a képedet. A hegyi beszéd azon kívül, hogy egy csomó könnyen érthető dolgot tartalmaz, azon kívül a Bibliának a része. Ez azért érdekes, mert vannak a Bibliában olyan dolgok, amelyeket nem tudsz úgy első olvasásra rögtön észrevenni, hanem egy kicsit úgy bele kell ásnod magadat. A hegyi beszédben ez sokszor előfordul, csak nem erről szoktunk beszélni. Visszafelé olvasom a Máté 5-ből a 41., 40. és a 39. verset. Ha pedig valaki egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. A 40. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. És akkor most a 39. voxoló kapcsán. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Játszunk. Az emberek nagy része jobbkezes. Ha jobb kézzel lekeversz egyet a veled szembe állónak, akkor melyik oldalát ütöd meg? Hát ez az, de itt a Biblia azt mondja, hogy ha jobb felől üt meg. Figyeltek? Tudjátok, melyik volt a jobb felől való megütés? Kesztyűvel vagy hátta? A párbajra kihívás. Amikor provokálta a másikat. Ez nem harc volt még, ez a provokáció volt. Na de mi van elrejtve abban, hogy menj el kettőt, engedd oda a felső ruhádat? Ha azt várják tőled, hogy egy mérföldre menj el, és te tovább mész, ki a kezdeményező? Én. Ha valaki el akarja venni az alsó ruhádat, de a felsőmet is, megint én vagyok a kezdeményező. Ha valaki arcul üt balról, vagy jobbról, és oda tartom a bal oldalamat, megint én vagyok a kezdeményező. Szóval, és ha megnézitek a hegyi beszédet, van még erre példa. Szóval ott van benne, hogy ha a szituációba keveredsz, amiben döntési helyzet kell, akkor vedd át a kezdeményezést. Hogy ez mennyire van a Bibliában? Dávid és Góliát. Mind a kettő harcra készült, az egyik egy profi harcos volt, nagy darab, meg izmos, meg felnőtt, meg stb., a másik meg egy tinédzser, egy juhász. Na de ki volt a kezdeményező? Provokálni a Góliát provokált. Mind a kettő elkezdett futni egymás felé, vagy hát nem tudom a Góliát mennyire futott. 1 Sámuel 17 különben, hogyha valaki otthon el akarná olvasni. Ki ez a körülmelléletlen filiszteus, hogy gyalázni meri Izrael istenét, aztán fog egy követ és elhajítja a követ. Ki volt a kezdeményező? Dávid. És mit mondott? Én fogom a te testedet odaadni az égi madaraknak, és a te csapatod fog meghalni. De még nem történt semmi, csak szavak. Figyeltek? De miután ott volt mögötte a mindenható, így jöttek szépen be, és bekövetkeztek a szavak. A kezdeményező akkor is Dávid volt. Szóval nem félreugrált a repkedő dárdák elől, hanem mielőtt az első dárda repült volna, már ő lépe. Szóval, amikor szituációba kerülsz, próbáld átvenni a kezdeményezést. És onnantól kezdve tudsz működni Isten tervének és erejének hatalmában. Na ez volt a bevezető. Most még egy érdekességet, csak Bibliában. Tudjuk azt, hogy a Bibliában a számoknak többé-kevésbé jelentőségük van. De például nem tudom, hogy azt megfigyeltétek-e, hogy 7 embert említ a Biblia, akik 900 év fölött éltek. 7. Tudjuk, hogy a 3-as az isteni teljesség, a 6-os az emberi teljesítmény, 7-es tökéletesség. Ézsaiás 11.2-ben, amikor Ézsaiás jóval Krisztus születése előtt kap egy kijelentést, azt mondja, az Úr lelke nyugszik rajtam bölcsességnek, értelemnek, tanácsnak, erőnek, az Úr ismeretének és félelmének a szelleme. 7 tulajdonságot mond el Szent Szellemről. Ezek után, ha valaki a jelenésekbe lapozik, vagy a jelenésekig ellapozik, szenzációsan jönnek a hetesek sorba. 7 lámpatartó, amelyik között Jézus jár, 7 csillag a kezében, 7 gyülekezet, Istennek 7 szelleme a trón előtt, a tekercs 7 pecséttel van lezárva, 7 angyal a haragnak, 7 pohara, 7 trombita, 7 mennytörgés, 7-es sorba. És akkor most elolvasunk egy jó hosszú történetet, János evangélium a 4. fejezetéből, egy nagyon jól ismert történetet. Mindjárt az első verstől. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Judeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. Nagyon tetszik ez a 4. vers. Muszáj volt neki arra menni. Kellett. Ezen az útvonalon át kellett. De a zsidók azért rafkósak voltak, szóval nekik volt kerülő útjuk, mert ők annyira szerették idézőjelben a samáriaiakat, hogy inkább át sem mentek a földjükön, de Jézusnak kellett. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt kérdezte. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert hogy a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, hát merítőed így egy sincs, csak út meg mély, hát honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és akkor maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre azt mondta, Uram, hát add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondod, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Az, hogy így felelt, tudom, hogy eljön a Mesiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, hogy mit akarsz, vagy miért beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és így szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem a Krisztus? Jól ismert történet. Mindenki tudja. Nagyon-nagyon tetszik, hogy Jézus egyértelműen azt mondja, hogy én vagyok a Mesiás. Egy samáriai nőnek. Abban a korban ugye a hozzáállás az volt, hogy a nő az az alacsonyabb rendű, ha meg samáriai, na ne, hát az kész. De akkor most egy aprócska érdekesség. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát. Jézus így válaszolt, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd el a férjedet. Jézus erre azt mondta, jól mondod, nincs férjed. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, eljön az óra. Jézus ezt mondta, én vagyok az, aki veled beszélek. 7 válasz. Igen. 7 válasz. Teljesség száma. Ugye? Kitől? 5 férj, a 6., akivel együtt él, és a 7., aki maga Jézus volt. Szóval, amikor a tökéletességről beszélünk, és azt mondjuk, hogy a Biblia néha elrejtett dolgokat is mutat, akkor tényleg néha elrejtett dolgokat is mutat. Egy-két apróság még ebből a történetből, ami itt le van jegyezve. Mi azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk. Lehet úgy imádni Istent, hogy nem ismered? Lehet, de nem érdemes. Hát maga Jézus mondja, hogy azt imádjátok, akit nem ismertek. Nem csinálsz rosszat, de van lehetőség megismerni őt. Eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Szellemben és igazságban. Hogy tudom igazságban? Hát csak úgy, ha igaz vagyok, nem? Szóval másként nem lehet hozzá közeledni. Csak szellemben és igazságban. Igen, de akkor hogy lehet megtérni? Már ugye a megtérés előtt sok mindent elmondhatok magamról, csak azt nem, hogy igazságban és szellemben voltam. Hát egy módon, hogy már el van készítve mindenki számára az igazság. És tényleg el van készítve mindenki számára. Azért tudsz megtérni, mert Jézus meghalt a Golgotai kereszten. Nincs más mód. A mindenható nem hallgathat meg, ha bűnös vagy, ha elválaszt. De így, hogy ki van fizetve az ár, és ő azt mondja, hogy nem emlékezem többé a bűneidre, és nem azokkal foglalkozom. Így mindig igazságban tudsz menni elé. Amikor azt hallod a gondolatodba, hogy na, miután ezt elvégezted, most remélem, hogy legalább vezekelsz egy hétig, mielőtt legközelebb imádkozol, na akkor kell szembeszállni. Mert hogy ez hazugság. És tudjuk, hogy ki a hazugság atya, akinek már kérdése is hazugság. Édenben ugyanez volt. Hát tényleg nem ehettek semmit. Hát már kérdés is hazugság volt. Szóval, Jézus Golgotai halálába mindenkinek minden bűne megbocsáthatott, és a mindenható Isten így néz most a földre. Nem másként. Hogy ez mennyire így van, két igevers csak, az egyiket már idéztük. Efézus 4:10 azt mondja, hogy aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Jézus betölti a mindenséget. És a Zsidók 1:3, aki hatalmas, ő Isten dicsőségének és külsugárzásának és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Befejezett egy munkát, és utána lejött. Készen van. És tényleg készen van. Szóval annyira aprólékosan, minden szegletében és részletében megoldotta a mindenható Isten azt a lehetőséget az ember számára, hogy akadálytalan nélkül, és elválasztás, és mindenféle dolog nélkül oda járulhasson a trónhoz, hogy az valami döbbenet. És akkor is oda tudsz járulni a trónhoz, ha azt hiszed, hogy egy függöny takarja el, csak nem érdemes, mert készen van az, hogy a függöny a kárpit ketté szakadt. Nem kell, hogy elválasztod bármi is a mindenható Istentől. Szóval igazként lépsz oda elé. Nem bíztatok senkit a bűnelkövetésre. Azt a hétköznapi példát szoktam mondani, hogy azért, mert egyszer koccantál az autóval, még nem jelenti azt, hogy nem tudsz vezetni. Igen. Lehet, hogy van egy csuklás Krisztus követésed útjába, de ez nem azt jelenti, hogy az igaz állapotodat elvesztetted. Tudom másként is mondani, ha a fiam a legnagyobb adózás utáni nyereséggel működő hazai KFT-nek a vezérigazgatója, akkor is a fiam, meg akkor is, ha börtönbe ül. Az, hogy a fiam, az nem változtat a két helyzet. Az egyiknél lehet, hogy büszkébb lennék, mint a másiknál, mert hát mégiscsak ember vagyok, de a fiúi állapoton nem változtat a helyzete. Majd egyszer legközelebb. Szóval, Istent szellemben és igazságban imádhatja mindenki. A Szent Szellemet ajándékba kaptuk, az ajándék az az ajándékozóról beszél, és nem a megajándékozottról. És igenis, tudunk kapni ajándékot, olyat, amit nem érdemlünk meg. Az örök életet pont így kaptuk. Egy csöpnyi érdemünk se volt, hogy megkapjuk. De Isten szeretete ott volt. Dolgozott, működött, betöltötte a mindenséget, hatalmas szavával fenntartja, és azt mondja, hogy na, vedd már észre, hogy a hasonlatosságomra teremtettelek. Hát úgy működhetsz. Hát ezt teheted. Hát odaadok mindent. Tudod, az, hogy ő odaadott mindent, attól ő nem lett szegényebb. Akkor mozgasd meg a szürke állományodat, és akkor képzeld el a gazdagságát. Odaad mindent, és nem lesz szegényebb. Nem veszi észre. Szóval, imádjuk azt, akit ismerünk, de ismerjük meg őt olyannak, ami ennek a Biblia kijelenti. Ne a Bibliáról alkotott elképzeléseink szerint ismerjük, vagy ne az egyház atyák tanítása szerint. Személyesen ismerjük őt. Nem baj, ha a te Isten képed egy hajszálban különbözik a melletted ülőjétől. Nem az Isten képpel van a baj, ami szürke állományunk, ha nem fér bele több. Amit Isten kijelentett a Bibliában önmagáról, bőségesen elég, hogy odaérjünk. Hogy ott lehessünk az ő jelenlétébe, és majd ott megtanuljuk a teljességet. De ezt elkészítette. Nekünk adta, éljünk vele. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.